Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és énekeljük a 105. Zsoltárt, a 105. Zsoltár első három énekversét. Ebben a Zsoltárban az Úrnak adunk hálát, de nem csak az ő tetteiért, hanem az ő személye, nagyságáért, kegyelméért. Énekeljük ezt a Zsoltárt ilyen lelkülettel, örömmel. Így helyünkön maradva folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged, hogy nem csak az Úr napján lehetünk együtt a gyülekezet közösségében, a te házadban, hanem így hétközben is. És köszönjük ezt a titkot, ezt a csodát, hogy itt vagy, jelen vagy, szent lelked és igéd által. És köszönjük, Urunk, hogy most a sákramentumi jegyben is meg akarod mutatni nekünk, milyen nagy a te kegyelmed Jézus Krisztusban. Urunk, mi énekeltünk a te csodáidról, de a legnagyobb csoda a megváltás, amit az Úr elvégzett. Köszönjük, hogy kimondatott, hogy elvégeztetett, és ezért lehet mindannyiunk számára igaz a köszöntés igéje is, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Bocsáss meg, Urunk, hogyha ezt nem megyük mégsem hinni. Bocsáss meg, ha nem e szerint élünk a hétköznapokban. Tudod, Urunk, hogy szeretnénk valóban azt a csendes, békés, boldog hívő életet élni, családban is, munkában is, itt a gyülekezetben, ami az Úr Jézusra mutat. Ezért is bátoríts bennünket, vigasztalj, erősíts. Szólj hozzánk, kérünk személyesen a hirdetett igén keresztül is, az Úr Jézusért. Amen. Testvérek, a Krónikák első könyvét olvassuk az Ószövetségi kiáldott bibliai szakasz fejezeteiről fejezeteire. A Krónikák első könyve második részéből olvasom az első 15 verset. Jó néhány nevet is hallunk majd, de azért olvasom fel, hogy mindenképp hallhassuk ezeket a neveket az Úr kijelentett igéjéből, úgyhogy türelmesen hallgassuk, és egyetlen kifejezés lesz majd, amire a hangsúlyt teszi az Úr lelke számunkra. Krónikák első könyve, második rész, első 15 verséből hallgassuk az Úr írott szavát. Ezek az Izrael fiai, Róben, Simeon, Lévi, Júda, Izsakkár és Zebulon, Dán, József, Benyámin, Naftáli, Gád és Áser. Júdának fiai, Hér, Ónán és Séla. E három született neki a kánánita Suaknak lányától. De Hér, Júdának elsőszülött fia, gonosz volt az Úr szemei előtt, és megölte őt az Úr. Támár pedig, az ő menye, szülte neki Pérecet és Zerákot. Júdának fiai minnyájan öten voltak. Pérec fiai Kecrón és Kámul. Zerák fiai pedig Zimri és Etán, Hémán, Kálkol és Dára, mindenestől öten. Kármi fiai Ákán, Izrael megrontója, mivel lopott a zsákmányból. Etán fia Azária. Kecrón fiai, akik születtek néki, Jérakmiel, Rám és Kélubaj. Rám nemzé Aminádábot, Aminádáb nemzé Naksont, a Júda fiai fejedelmét, Nakson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt, Boáz nemzé Obedet, Obed nemzé Isait. Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat, Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket, Osemet, hatodikat, és Dávidot, a hetedik fiát. És ezt a kifejezést emeli ki számunkra az Úr lelke az igehirdetés üzenetében, amit a legutolsó felolvasott 15. versből így hallhatunk, és Dávidot, a hetedik fiát. Én nem élőben néztem meg az osztrák-magyar meccset, de utólag nem hagyhattam ki, és olyan megható volt látni, hogy milyen nagy lehetősége van a magyar csapatnak az EB-n a továbbjutásra. Remélem a testvérek közül mindenki tudja a hírekből, hogy most hanyadik helyen áll a magyar válogatott a csoportban. És büszkén mondjuk most is talán a szívünkben. Vajon hanyadik helyen végeznek az Európa-bajnokságon? Az egyik csatár azt a kijelentést tette, hogy ha tovább jutunk a csoportból, az már olyan, mintha megnyernénk a bajnokságot. Egy foci EB-n nem csak a játszó csapatoknak, hanem a szurkolóknak, így nekünk is, keresztény szurkolóknak fontos kérdés, hogy ki hanyadik. És itt hallottunk a bibliai szövegből ilyen kifejezéseket is, hogy ki hányadik. Volt olyan, ahol arról olvastunk, hogy hányan voltak a családban, de valamiért az Úr lelke a krónikással le akarta iratni Isai hét fiának a nevét, és hogy melyikőjük hányadik volt. Amikor nagy család van együtt, mint most is a Pernecki és a Jánosi család keresztelőre készülve, ott, ahol több gyermekek is vannak, néha számít, hogy ki az első, ki az utolsó, hányadik vagyok a családban. Meghatározza a hív ember életét is, hogy ahonnan jövök, az hogyan jellemzi az én életemet. Mivel én legkisebb voltam, én mindig vágytam arra, hogy bár csak azt csinálhatnám, amit már a legidősebb bátyám régen. Ő meg lehet, hogy arra vágyott, hogy bárcsak ne lenne az övé, ne lenne övé a felelősség mindenben, mert ő a legidősebb. Az emberek is, amikor hallanak rólunk és véleményt nyilvánítanak, el szokták mondani, hogy mit gondolnak rólunk, és ez befolyásolni szokta az emberekhez való viszonyunkat is, illetve befolyásolja a személyes érzéseinket is önmagunkról. Kinek tartod magadat, kinek tartanak téged az emberek, a legfontosabb azonban is ez lesz az igéhirdetés üzenete, kinek tart az Úr. És minden másik kérdés ezután jöhet. A bibliai kijelentés alapján arról szólok, hogy az az Úr, aki a krónikás által leíratta ezt a bibliai könyvet is, miért akarta kiemelni az ő népe élettörténetének ezt az egyetlen mozzanatát, hogy Dávid király a 7. gyermek volt a családban. Kinek tartotta az Úr Dávidot? És ez az ünnepélyes kijelentés miért is határozza meg a mi életünket is? Miért volt fontos, hogy a messiási ős 7. gyermek a családban? Nagyon röviden a Krónikák könyve egészéről, és aztán néhány személyes üzenetet halljunk majd a Dávid életéből. Ezt a bibliai könyvet Isten lelke a babiloni fogság utáni zsidóságnak iratta le először, ők voltak az első olvasók. A babiloni fogság egyfajta megújítás volt lelkileg, és emlékszünk, hogy fizikailag is, gondoljunk Nehémiás várfal építésére, vagy majd a templomépítésre előtte. De ebben az időszakban sokféle teherrel is szembesült az Úr akkori népe, támadások is érték őket fizikailag, lelkileg is sokféle nehézséggel küzdöttek, és nagyon érdekes, hogy noha a Királyok könyvében kijelentett bibliai kijelentés sok tekintetben benne van, és már egyszer el lett mondva számukra a fogság idején, úgy érezte Isten lelke, hogy újra el kell mondani, hangsúlyozva néhány igazságot, ami lehet, hogy a többi történeti könyvben nem szerepel, mert ezzel akart bátorítani, ha kellett vigasztalni. Tehát a fogság utáni nép, akik mindenki bátorításra szorultak. Egy egyszerű tényt hagy mondjak, tudták, hogy a messiás az majd király lesz, de a fogság után nem lehetett soha igazából király. Izrael népe életében saját királyuk. Remélem emlékszünk, hogy amikor Jézus született, akkor is Heródes volt a király, aki nem zsidó származású volt, hanem edomita. A külső körülmények, az akkori világpolitika, szomszédok politikája szempontjából elmondható, hogy az Úr fogság utáni népének kellett az a nagy bátorítás, hogy az Úr milyen csodákat, milyen szabadításokat vitt végbe népünk múltjában. És a nemzetség táblázatok azért fontosak, mert visszavezetik ezt a múltat egészen a teremtés történetig. Az első rész első verse így kezdődik: Ádám. A nevek és a számok ebben a könyvben itt az elején történeteket hordoznak. Nekünk is, ha van családfa, és olvassuk a neveket, és gondolkodunk arról, hogy ki is volt, mit hallottunk a szüleinktől, nagyszüleinktől, a régmúlt családtagokról, akkor eszünkbe jutnak történetek. Teremtés történettel indul. Az a teremtő Úr, aki a mi népünknek a szabadítója, megtartója volt, mivel nem mindent akar elmondani, van, amikor hallgat, van, amikor viszont éppen azzal akar kiemelni üzenetet, hogy valamit nagyon is hangsúlyoz. Hallottok itt, hogy ki akarta emelni, hogy Júdának Támártól, a menyétől született a két gyermek. Emlékszünk, hogy ez egy szégyen teljes kapcsolatnak indult akkoriban. Ádám után viszont nem olvasunk Kainról és Ábelről, hanem így van: Ádám, Sét, Énós. Mert a messiási vérvonalat, a messiási ígéret vonalát akarja kiemelni. Tehát a teremtő, a szabadító Úr, aki kiválasztotta az övéit, Ábrahámot is, és a messiási ígéretet, amit még ott a sátánnak a bűneset történeténél elmondott, ami persze számunkra és Ádám Éva számára is bátorítás volt, evangélium, ezt ő végig akarja vinni. A krónikás arról is beszél, hogy nem csak a babiloni fogságból hazatért júdai országrész tagjait akarja bátorítani, hanem Izrael egészét. Az asszír fogságba vitetett az északi törzs, sokan meghaltak, voltak néhányan az északi 10 törzsből is, akik élhettek, de sokkal kisebb létszámban. De az egész Isten népét nézi, a teljes egészet, de kiemelve a messiási vonalat, a királyi vérvonalat. És olyan kedves volt nekem, hogy én is olvastam a napi csendességben, nem Jákobnak nevezi az ősatyát, hanem kétszer is Izraelként említi. Jelzi ezzel is, hogy most nem akarom Jákobnak a negatív viselkedését, bűneit, hanem inkább azt lássuk, hogy ki volt ő az Úr eszközeképpen, a nép életében, a múltban. És azután itt a második részben hallottuk, Jákob Júda fiai, és a Júda fiai leszármazottai vonalában ott van Dávid király. Világtörténelmi, Izrael népe történelme szempontjából is az Úr terve, üdvterve folytatódik, halad a célja felé, ez jellemezte a teremtés óta a mi népünk múltját, a jelenünkben is ez a valóság, és a biztos jövő távlata is ott van előttük, ezért fejeződik be a Krónikák második könyve azzal a örömhírrel, hogy Círus perzsa király majd hazaengedi a fogságból a népet, ez bekövetkezett, ha az Úr beteljesítette ezt az ígéretet, a messiási ígéretet is beteljesíti. Egy ilyen történelmi felvonultatásban tehát, itt a második résznél odaért Dávid királyhoz, akiről nagyon sokat beszél majd a folytatásban, gyakorlatilag a legtöbb rész a két bibliai könyvben, mert nálunk a Krónikák első és második könyve ketté van választva, Dávidról és Salamonról olvasunk. De Dávidról itt először, mikor azt említi, Dávidot, a hetedik fiát. Milyen üzenet van tehát az Úr üzterve folytatásában, ami halad a célja felé, Dávid személyében, ezzel a kijelentéssel, hogy hetedik fiú. Ha megkérdezem a testvéreket, hogy Dávid hanyadik fia volt Isainak, akkor remélem, hogy rögtön rávágjuk, hogy nyolcadik. Mert valószínűleg a Krónikák könyvénél jobban ismerjük a Sámuel könyvét, amikor az Úr Dávidot elhívta a 16. rész leírásában, a Sámuel első könyve 16. részében. És ott nyilvánvalóan kijelenti az Úr lelke a történetben, hogy Sámuel előtt Isainak mind a 7 fia elment, és amikor kérdezte Sámuel Isait, hogy nincs több gyermek, mert nincs ezek között az Úr választottja, akkor van a legkisebbről szó. Sámuel első könyve 16. rész 11. és a Góliát történeténél is a 17. rész 12. verseiben a történetből világosan látszik, hogy Dávid Isainak a 8. fia volt. És engem ez fogott meg a napi csendességben is, és ezért gondolkoztam el, hogy akkor itt a Krónikák könyvében miért 7. szerepel. Azt tudjuk, hogy a Krónikák könyvében vannak nehezebb szakaszok, de az egyértelmű és az írásmagyarázók is aláhúzzák, itt nincsen semmi nehézség a kijelentésben, a kijelentés az ősi szövegben is egyértelmű, a 7. Van egy konzervatív írásmagyarázó, aki azt az érvet említette, egy angol nyelvű, hogy valószínűleg Dávid valamelyik testvérének nem lettek utódai, és talán ezért hagyta ki. De ezzel szemben magában a könyvben és itt az első részekben is látható, hogy említ olyanokat, akiknek nem voltak utódaik. Például Ónának sem volt utóda, és mégis említve van a neve. Úgyhogy ezt az érvet én nem tartottam legmeggyőzőbbnek. Egyszerűen maradjunk a ténynél, hogy a Krónikák első könyve második része kijelentésében az Úr lelke azt akarta leíratni, hogy ha Dávid neve szerepel, akkor azt láthassuk mellett, hogy 7. És az egész Biblia alapján tudjuk, hogy a 7-es szám az mindenképpen beszédes, és a Krónikák könyvében is a nevek és a számok fontosak. Illetve gondoljunk arra, hogy a Máté evangélium a családfájában, amikor Jézusról beszél és Ábrahámtól elindítja a családfa leírását, ott is a 7-es számhoz kapcsolódóan emeli ki, hogy 14 nemzetség. És elmondja a történelmi távlatokat, hogy a 14 nemzetség hogyan épül fel, majd Jézusig. magyarázatos kárvali Bibliánkban ezért szerepel ez a magyarázat egyébként, hogy a hetedik számmal, a hetes számmal ennek a fiúnak, a legkisebbik fiúnak a kiváltságos szerepét akarja kiemelni. Mert a hetes száma teljességre, egyfajta egészre, tökéletességre utal. És én a magyarázatban az egész Szentírás alapján mondom így, erre akarom a hangsúlyt tenni. A történetben, Sámuel könyvéből megtudjuk, hogy Dávid milyen családban nőtt fel, és a család 8 fiúból állt, és voltak lánytestvérei is. Az Úr viszont azt akarta a fogság utáni népének kiemelni, hogyha Dávid személyre gondolnak, akkor ne a legkisebbikre gondoljanak, hanem a hetedikre. És a számban benne van, hogy ez fontos személy. Aki a hetedik, a hetes szám miatt, az fontos. Kinek tartották Dávidot az emberek? Érvelésként is lehet most ezt a kérdést föltenni, illetve gondolkozzunk a bibliai történeten. Tényleg olyan megdöbbentő, hogy az édesapa, mikor nyilvánvalóan azt kérte Sámuel tőle, hogy gyere te is, és a fiaid is, együtt fogunk ebédelni, az édesapa valamiért úgy gondolta, hogy hát azért a legkisebb maradjon a juhok mellett, mert mégiscsak kell valakinek vigyázni a juhokra. Az édesapa se gondolta arra, hogy akkor Dávid a legkisebb fiam legyen itt a közös étkezésnél. Emlékszünk, hogy Sámuelt is nagyon megfogta a legidősebb testvére Eliábnak az alkata, a termete, biztos itt van az Úr választottja. Tehát még Sámuel is a személyre hallgatott, pedig azért volt ott, hogy mint próféta kiválasztja azt, aki majd az Úr választottja, és Sámuel is az alakra nézett, a külsőre, a láthatókra, és akkor mondta neki, emlékszünk az Úr, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Dávidot a családban úgy tartották, aki volt, ő a 8., a legkisebb gyermek. És a kor szokása szerint az emberek is furcsálták volna, hogyha Eliába a legidősebb bátyja őrzi a juhokat. Az olyan szégyen lett volna a családra nézve. Hát milyen család ez, hogy a legidősebb gyermek vigyáz a juhokra? Hát azt a legkisebbnek kell csinálni. Azért a legkisebb. A család is, az emberek is Dávidról természetes módon úgy gondolkoztak, aki ő volt abban a családban. Isten viszont érdekes módon másképp gondolkodott. És ugye a legkisebbet akarta kiválasztania a királyi tisztre. A Krónikák könyvében pedig a 8. gyermekre Isten azt mondja, hogy te a 7. vagy. Mert ezzel akarom jelezni, hogy ki vagy a számomra. Dávidról későbbi történetekben, különösen a Krónikák könyvében újra meg újra előjön ez a kijelentés, hogy valamelyik király nem volt olyan, mint Dávid az ő atya, és ott az atya az ős atyára utal. Vagy a hívő királyoknál elmondja, hogy úgy viselkedett, úgy élt, úgy szolgált az Urat, mint Dávid az ő atya. Vagy Dávid, aki tökéletes szívvel követett engem, az ő szíve tökéletesen ragaszkodott az Úrhoz, és ezt emeli ki a krónikás a későbbiekben. Teljes, tökéletes szívvel követni az Urat, a bűne ellenére is. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy Dávid miért vétkezett Betsabéval? Mi volt a Betsabéval való vétkezésének a kiindulása? A királynak az ókorban nem csak irányítani kell a népet a trónon ülve, hanem ha háború van, akkor megy elől, és ő harcol a hadsereg élén. Hadsereg tábornok is a király. És mit csinál Dávid? Most nem megyek királyként harcolni, hanem marad Jeruzsálemben. És az egész történet innen indult el. Dávid úgy érezte, hogy ő megteheti, hiszen ő a király, hogy megszerzi azt az asszonyt magának. De a Krónikák könyve ezt a történetet nem is említi. Én most a Dávid személye miatt akartam csak említeni. A Krónikás nem említi, mert azt akarja bemutatni, hogy milyen Dávid, mint 7. fiú. Hogyha az Úr annak látja, aki, és ha az Úrral rendezte a kapcsolatát, Dávid is, hiszen bűnbánatot tartott, megalázta magát, ő maradjon a 7. Ő az, aki tökéletesen követte az Urat. Dávid mellett tehát ez a szám, és ez a kijelentés azt emeli ki, kinek tarthatja magát a hívő ember az Úr szerint? Te kinek tartod magadat? Meg magamtól is kérdeztem ezt persze már. Aminek az emberek mondanak, amilyennek önmagadat gondolod a magad szemében, vagy mered-e hinni azt, akinek az Úr tart? Most adjuk hozzá Jézusért. És lehet, hogy én úgy érzem, én vagyok a legkisebb, nekem soha semmi nem sikerül. Én ilyen vagyok, és teljesen jogosan mondják rólam, hogy milyen vagyok, de ha az Úr azt mondja, hogy te a hetedik vagy, akkor érdemesebb az Úrra hallgatni. És érdemesebb azt megvizsgálni, hogy de az Úr miért mondja ezt? Mit akar ezzel kiemelni? Ha Isten azt mondja, hogy hetedik, akkor Dávidot nem kell nyolcadikként gondolni, azt tudni lehet, hogy ő a legkisebb volt, mint nyolcadik. De az Úr szemében a legfontosabb. Pál apostol, amikor a Korintusi első levél 4. részében beszél a személyes életéről és a szolgálatáról, a sáfári szolgálatáról, akkor ő is ezt mondja, hogy én még magamat sem ítélem meg. Aki engem megítél, az Úr az. Nem az emberek értékítélete számít, nem a saját értékítéletem, hanem az a kérdés, hogy az Úr értékítéletében én ki vagyok, és a munkámat, szolgálatomat mi jellemzi. Én az Úr szemében akarok az lenni, akinek ő lát engem. És ha ő azt mondja, én ezt hiszem. Jézus, emlékszünk, ő is végig arra figyelt, hogy az Atya hogy gondol rá, és mit mond róla. Ma nagyon, nagyon sok szerepe van a pszichológiának, és ha Pálgyi Ferenc testvérünk életére gondolunk, tudjuk, hogy ő milyen jól ötvözte a teológiát és a pszichológiát, a lelki gondozást és a pszichológiát, de bizonyos szempontból a pszichológizmus az veszélyezteti a hívő emberek életét is, amikor valaki csak arra jut el, hogy mi is volt a múltban, mert visszavezetik, ott ő csak nyolcadik gyermek volt, és hát emögött van minden más, ami miatt az élete annyira tönkre van menve talán, és ez kiderül, és utána mi történik? Nagyon fontos, hogy utána lenne szükség arra, hogy hát igen, ez az emberi jellemző talán, de hol van az Úr kijelentése? Ő mit mond rólad? Az Úr előtt kinek tarthatjuk magunkat? Nagyon kell vigyázni a mai világban is, hogy hanyadítnak érzed magad. Kinek gondolod magad, ha éppen magad alatt vagy? A hit szempontjából is. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, míg a legkülönbek is megtántorodhatnak. De akik az Úrban bíznak. Ha az Úr azt mondja, hogy hetedik, akkor ne érezzem magam nyolcadiknak. Akkor lássam meg, hogy mi jár a hetedik jellemzővel. És azért itt még néhány szempontot nézzünk meg, hogy mi is jár ezzel, hogy hetedik. Miért lett Dávid az Úr által kiválasztott? Noha ő volt a legkisebb a családba. Ugye elmondja róla az írás, hogy azért az ő ábrázata sem volt csúnya. Megtudjuk a Bibliából, hogy Dávid is hadvezér volt később. Tehát ő is elég erős fiatalember volt. Külalakra, termetre nézve se volt Dávid akárki. De Isten mit emelt ki nála? Mi van a szívében? A velem és a hozzám fűződő kapcsolatában szeretném Dávidot jellemezni. Azért, mert ő lesz a király. És mi volt Dávid foglalkozása, mielőtt király lett? Ez így már könnyű, hiszen volt róla szó. Hát pásztor. Miért volt Dávid pásztor a családban? Mert ő volt a nyolcadik. Ő volt a legkisebb. És az Úr ezt akarta felhasználni arra, hogy amihez hozzá van szokva, mint hivatáshoz, pásztor, akkor királyként is majd így fog viselkedni. Pásztor király lett Dávidból. És tényleg a Betsabéval való vétke egyedül az a legsúlyosabb módon, amikor az látszik, amikor nem pásztorként király, hanem diktátorként. Amikor nincs a helyén, és nem tiszta számára az, hogy én az Úr választottjaként, hogy kerülhetem ebbe a hivatásba, elhívott szolgaként, akkor vétkezett súlyosan. De amikor az is helyreállt, azonnal megismerte Dávid is mindig az Úr kegyelmét, szabadítását. És olyan szép a Bibliában, hogy ment tovább a Dávid életútja, jöttek a dávidi utódok, voltak bűnök, voltak sikerek, voltak hamisságok, de voltak nagyon sok áldás a királyok korában, meg utána is, a fogság után, és eljött az Úr Jézus, és hát őről is a legismertebb kijelentés ez számunkra, hogy pásztor, jó pásztor. Szerintem mi Jézusról többször beszélünk pásztorként. Az ő király személye ott van előttünk, de mikor Jézusról beszélünk, majdnem mindig a pásztorra utalunk. Mert nekünk a pásztor egy kicsit közelebb van, mint a király. Az lehet olyan távoli, az túl messze van. De a pásztor király azt akarja jelenteni, messiás király, aki isteni hatalommal bír, király, uralkodik mindenek fölött, az ő népe fölött is, de olyan közel van, mint a pásztor a nyájhoz vagy a báránykához. Ő olyan király, aki mindenek fölött való, ugyanakkor tud legkisebb lenni. És Jézus mit mondott magáról? Hogy ő utolsó akar lenni. Jézus úgy akart uralkodni, ahogy Dávid is egyébként előtte, mert inkább Jézusról szeretnék most már beszélni, Jézus is úgy akart uralkodni, hogy közben maradok szolga. Az embernek fia sem azért jött, hogy ő szolgáljon, hanem hogy neki szolgáljanak, és mindenki más adja az életét, ő érte? Nem ez van a Bibliában, ugye? Hanem az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és ő adja az életét. Váltságú sokakért. Hiszen a pásztor királya, jó pásztor, életét adja a juhokért. Dávid a hetedik, az Isten szemében kimagasló, fontos személy, lássuk meg az Úr választottját, de közben azt is láthatjuk ő benne, hogy hogyan használja ilyen módon eszközként az Úr Dávidot is, és az Úr Jézust. Dávid lett az, aki tulajdonképpen a templom építéshez mindent elvégzett. Dávidnak adta meg Isten a tervrajzokat, ő írta le. Salamonnak már csak levezetni kellett a templom építést. Minden Dávid csinált, ami később Salamon életében mégis azt mutatta, hogy de ő a templomépítő király. És Dávid, mikor Salamonnak mindezeket elmondja a Krónikák könyvében, akkor neki is azt emeli ki, hogy fiam, legyél bátor és erős, mert az Úr mindent elvégzett, melletted vannak a segítők is, engem is ő tartott meg, és téged is. És legyél a helyeden. Te is töltsd be azt a küldetést, amit az Úrtól kaptál. Dávid mindig arról beszélt, amikor a helyén volt, hogy nem én, hanem az Úr. És az Úr Jézus ugyanezt tette. Mindig arról beszélt, hogy nem én, hanem az Atya. Pedig Jézus Isten volt, és Isten fiaként, és megváltóként élte meg mindezt, de ő is azt mondta, hogy én királyi szolgaként akarom megélni azt, ami nekem a fiúi engedelmesség az Atya iránt. Egy különbség volt Dávid és Jézus között, hogy Dávidnak nem kellett Istentől elhagyatottnak lenni, és Dávidnak nem kellett a szó legszorosabb értelmében utolsóvá lenni. Az Úr Jézus, akire épp a Lukács evangéliumában olvashattuk, az Atya ezt mondta, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Úr Jézus a kereszten a megvetett lesz, az elhagyatott, a senki, azért, hogy megváltson bennünket. Dávid a hetedik, mert pásztor király lesz majd, Jézus pedig a senki, ott a kereszten függve, mert így lesz győztes, és így lesz megtartó és megváltó. És ebben az Úr Jézusban láthatjuk magunkat mindig. Milyennek tart, lát az Isten bennünket, téged? Dávidnál is fontosabb. Nem csak hetedik vagy, hanem az én fiamat látom benned, a Krisztusit. És amikor megéljük ezt, és a helyünkön vagyunk, a magunk helyén, a szolgálatban, lehet, hogy királyként, de szolgálva. Lehet, hogy senkiként, mert senki nem ismer. Nem is foglalkoznak velem, még talán a gyülekezetben sem. De az Úr tudja, és az Úrnak megvan a terve. Isten népének a bátorítása Dávid szemében abban hangzott, hogy amikor lehet, hogy támad az ellenség, mint Nehémiás idejében, Lehet, hogy a kísértés nagyon kemény, mint Esdrás idejében. Lehet, hogy eddig nehéz helyzetek is vannak talán, de a nép mindig azt kellett, hogy nézze, itt az Úr. Uram, mit tegyünk? Hogyan éljünk? Mert Dávid is ezt tette. Kinek tart téged az Úr, kinek mond téged? Ebből indulhat ki minden. Hanyadik vagy az Úr szemében? Jézus azt mondta, az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők. A jövő reménye ugyanis, jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Pedig lehet, hogy nagyon sokat teszek, kevesen voltál hű, sokra bízlak. A jelen pedig ragaszkodhatom ehhez az Úrhoz, mint Dávid is tette. Engedelmesen, hűséggel, 8. gyermekként, de az Úrtól kapott hivatás, kiváltság, a 7. fiú jellemzője szempontjából. Dávid tökéletes volta, Isten kegyelmét hirdeti. Mi nem lehetünk a szó teljes értelmében tökéletesek, de az Úr kegyelme miatt mégis lehetünk. Segítsen az Úr bennünket, hogy megtudjuk és meg akarjuk ezt élni a családban is, a munkahelyen is, a gyülekezetben is. Imádkozzunk! Úrunk, szeretnénk neked megköszönni, hogy a bibliai kijelentésben Dávid életén keresztül is az Úr Jézusra mutattál most. Köszönjük az ő megváltó személyét. Köszönjük ezt a titkot, hogy ő lett elhagyatott a kereszten, hogy nekünk örök életünk legyen. És milyen ajándék, Urunk, hogy ez az örök élet már itt a földön elkezdődhet. És köszönjük azt a szabadítást is, amit elvégeztél, mikor hozzátérhettünk, amikor felszabadítottál a régi terhektől, lelkünket, szellemünket megnyomorító érzésektől, gondolatoktól, és felszabadítottál egy boldog, békés életre. Köszönjük, Urunk, hogy a múlt lezárt lehet, és köszönjük, hogy nyitott a jövő. És áldunk, hogy Te vagy az, aki az üdvözítő tervedet a mi személyes életünkben is végzett, végezni akarod. És áldunk ezért a kiváltságért, ráadásul bennünket is szolgaként. Küldesz hivatásba, helyünkön lehetünk. Csak ugyanazt kérjük, Urunk, hogy a magunk helyén töltsük be azt a küldetést, amire hívtál, elhívtál. A családban is, a munkában is. Hagyj legyünk áldássá népünk számára. Köszönjük, hogy amikor imádkozunk így a gyülekezeti istentiszteleten is népünkért, vezetőinkért, ezzel a hittel tehetjük, hogy Te munkálkodol. Kérjük, tartsd őket is alázatban, addulunk, hogy ők is, ha vezetnek is, tegyék szolgaként, szolgálóként ezt a lelkületet munkád a szívükben. Bárcsak minél többen szív szerint is a Tieid lennének, Urunk. Könyörgünk a kárpátaljai helyzetért, az ottani magyar testvéreinkért, lelki testvéreinkért is. Kérünk, hogy adj békességet az orosz és az ukrán nép között, hogy lehessen ott végre fizikai módon is szabadság, béke, de lelkiekben mindenképpen. És kérünk arra, Urunk, áld meg a diákokat, pedagógusokat pihenéssel a vakáció idején. Köszönjük, hogy elékezhetett ez az idő is. És kérünk arra, hogy mindannyiunknak legyen pihenése. Addulunk, hogy a nyári időszakban ne csak fizikailag, hanem lelkileg is üdüljünk fel, azért, mert együtt leszünk veled és egymással. Hadd kérjük végül, Urunk, hogy legyél a beteg testvéreinkkel a beteg ágyon, akik szolgálók voltak, és talán úgy érzik, hogy már nem tudnak annyit szolgálni, hadd tudják meg, hadd tudják átérezni, hogy neked akkor is fontosak, és a beteg ágyon is lehet téged szolgálni. Erősítsd őket az elég kegyelemmel, ahogy Pállal tetted. Most a csendben elmondott imádságainkat is hallgass meg, kérünk az Úr Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekként az áldás kérése vétele előtt a 633-as éneket figyelhetjük a kivetítőn keresztül a falról, vagy pedig az énekeskönyvből. 633-as énekünk, ennek a refrénje mind az 5 versben, a végén ez lesz: jóság, hűség, kezed minden műve, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Az Úr keze, velünk létele, nézzük meg, hogy mennyi mindent jelent majd, nem csak őnek, hanem nekünk is. Kérjük az Úr áldását. Mivel én vagyok, Urad Istened, aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek, ne félj, én megsegítelek, így szól az Úr, Izrael szentje, a te megváltód. Amen.